Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a rádióba és hallgatóit! Itt ülünk a stúdióban vendégemmel, Fülöp Hajnalkával, aki a Tudatos Digitális Szülőprogram szakértője, és nem mellékesen az online otthonoktatás 87 ezer tagú Facebook csoportjának is a kezdeményezője. Azt hiszem, nem kell külön elmagyaráznom, hogy ez a téma most miért aktuális mindannyiunk számára. Inkább gyorsan vágjunk bele a témába. Mi újság az oktatás átállásában? Forradalmi változás történt-e, vagy helybenjárás?
Hát, hogyha csak ebből a... Köszönöm szépen a felkérést. És ha ebből a kettőből lehet csak választani, akkor szerintem egyik sem. Ha viszont kibővíthetjük ezt a gondolati kört, akkor gondolnék még több dologra is. Tehát egyrészt szerintem az oktatás, mint olyan, pláne, hogy ugye a családok szintjére került most az otthonokba, így sokkal sokszínűbb lett, és sokkal egyénibb megoldások jelenhettek meg. Tehát azt vettük észre, hogy egyéni utak bejárhatók, és az online otthonoktatás az mindenkinél tulajdonképpen másképp jelenik meg. Tehát nálunk úgymond a csoportban is megjelenik az is, hogy húrá, ez de jó, ez a lehetőség. Mindig is erre vágytam, a gyerekem kiteljesedett, én nagyon élvezem ezt a tanítást, minden sokkal nyugodtabb a családunkban, és ennek a homlok egyenes ellenkezője is, hogy a gyerek szenved, a család feszült, a tanulnivaló nagyon sok, és én akár mint pedagógus is le vagyok terhelve. Tehát minden a spektrum nagyon széles ennek tekintetében. Szerintem az nagyon fontos, hogy megkaptuk a lehetőséget erre, hogy erre rálássunk, hogy gyakorlatilag hogy működik az oktatás, hogy milyen nehézségek vannak benne, milyen problémák vannak benne, kiestek a csontvázak a szekrényből, az ölünkbe pottyantak, meg kell őket néznünk, körbejárni, és megoldani, hogy egyrészt ne legyenek csontvázak, másrészt megküzdenünk vele, hogy milyen megoldásokat tudunk ebben találni, mert hogy vannak megoldások, ez is szerintem fantasztikus dolog volt, hogy meg tudtuk oldani ezt a helyzetet.
Nagyon jó. A mostani beszélgetés előtt abban állapodtunk meg, hogy elsősorban olyan hangulatban fogunk beszélgetni, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogyan lehet tovább lépni. Úgyhogy én most nem a szekrényből kieső csontvázakra akarok rákérdezni, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy mi a csuda lehet az oka annak, hogy ennyiféle reagálás, ennyiféle működés adódott.
Hát mert hogy az oktatás ugye az egy személyhez kötött, emberekhez kötött dolog. Nincs még egy ilyen közpolitika, ami ennyire érzelemközpontú lenne Magyarországon, mint az oktatás, hisz ebben családok, személyek egymáshoz közötti kötődése, az egymás közötti kommunikáció játszik szerepet, és ehhez úgymond mindenki ért, hisz mindenki járt iskolába,
igen,
mindenki volt diák.
Igen, kétségtelen a tanítás és a gyereknevelés olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, sőt, mindenki jobban ért hozzá, mint az összes többiek. Ezzel együtt egy kicsikét meglepő a dolog, mert hát nem volt új dolog, hogy a gyerek tanul, nem volt új dolog, hogy feladatokat kap. Mi az, ami hirtelen így megváltoztatta a helyzetet?
Szerintem az történt, hogy a digitális világ hatalmas eszközkészlete, amivel a szabadságot, a szabad gondolkodást és a egyénre szabás lehetőségeit kaptuk meg, ezt nem ezzel éltek se a döntéshozók, se a pedagógusok, se a szülők, és hát nyilván a gyerekek sem, hanem pont fordítva az amúgy is központosított és merev oktatási rendszert szimuláltuk egy digitális eszközparkon keresztül, tehát csak átvittük tulajdonképpen az oktatási rendszert a digitális világban. Nem történt meg a digitális oktatás, digitális pedagógiai eszköztár, nem került széles körben használatba, nem használtunk ki mindent, amit a digitális világ nyújt, hanem létrehoztuk a digitális tantermeket, és ott is létrehoztuk a frontális oktatásnak a leképeződését, és ott is létrehoztuk, ugyanúgy jött a krétarendszert, az adminisztráció, a tanmenet, a minden központosított és kockásított dolog, és ezek okozták a feszültséget, ahol ezeket át tudták lépni, vagy azért, mert a pedagógusok magasan a szakmájuk és az emberiségük és a mentális erejük birtokában voltak, vagy azért, mert mondjuk alternatív iskolában, vagy bármilyen módon alternatív közösségekben tudtak mozogni, ott megvalósulhatott a projektmódszer, a kooperációk jöhettek létre, kiscsoportos munkáltatás, létrejött a fordított osztályterem, hogy menjetek, gyerekek, nézzetek meg a göncölszekeret, fedezzetek fel ezt meg azt a kertben, a házban, olvassatok el ezt meg azt, és amikor az online térben találkozunk, akkor ezt feldolgozzuk, és nem pedig a pedagógus ugye az egyetlen forrása a tudásnak.
Eléggé sok minden került most szóba, kezdve attól, hogy hát már régóta nem a pedagógus a tudás egyetlen forrása. Egy átlagos diák az internetről és a médiáról naponta több új ismeretet kap, mint az iskolába egy hét alatt. De ennél sokkal fontosabbnak tűnik, amit ön nagyon diplomatikusan fogalmazott meg, de az igazság az, hogy én egy kicsikét szeretném sarkosabban megfogalmazni. Voltak digitális eszközök évek óta. Voltak kidolgozott, többé-kevésbé ismert módszerek évek óta. Ezzel együtt most az történt, hogy hirtelen, mintha rászakadt volna a pedagógusokra, a családokra, a szülőkre, gondviselőkre ez az egész helyzet, és nagyon sokan nem tudtak, nem akartak, valami okból nem csináltak mást, mint hogy a szokásos módszereket alkalmazták az erre egyébként sokkal kevésbé alkalmas digitális környezetben. Tehát, mint amikor föltalálják az autót, és erre az emberek elé fognak két lovat, mert ahhoz vannak hozzászokva, hogy hát a ló az kell, és akkor a sebességtől kezdve mindent ez határoz meg. Elnézést kérek, hogyha nagyon furán fogalmazok, valójában ki szeretném provokálni erről a véleményét.
Ez nagyon jó analógia volt, egész vizuálisan meg is jelentettem.
És a ló és az autó, igen.
Igen, és gyakorlatilag én is így éreztem, hogy miközben tudjuk, hogy az online eszközökkel az üzleti világ már hol tart, és hogy milyen projekteket működtetnek meg a táv szereléstől kezdve a táv együttműködések, milyen eszköztára elérhető már, és a felnőtt egymással kollegális viszonyban lévő felnőttek hogyan tudnak online eszközökön tanulni, dolgozni, tehát problémákat megoldani. Ugyanez ugye ebben a hierarchikus rendszerben, amikor nem együttműködő és nem egyenrangú emberek vannak, hanem a tanár-diák alá-fölé rendeltségi viszony, plusz még a szülők, akik most ugye sokszor nem is találták a helyüket a dologban, így viszont ezek az eszközök nem tudtak működni. Tehát igen, úgy, mint a lavaskocsi autó analógia, hogy hogyan lehet, hát igen, ugye van 2016 óta van digitális oktatási stratégiája Magyarországon.
Igen, erre rá is akartam kérdezni, és egy kormány biztos felügyeli mindezt, és az eszközök rendelkezésre állnak.
Igen, ugye tananyagra van szükség, digitális tananyagra, ami ugye egy egészen
hát
más
dolog,
mint a...
van egy tartalomfejlesztési országos projekt is.
Pontosan, igen, tehát ezek akadtak el, tehát ezek nincsenek meg a pedagógusok kezében, tehát az eszközök, mint fizikai eszközök, a kütyük úgymond azok megvoltak, és szereztek hozzá internetet, áramot, azt, hogy mondjam, megoldották, ezt is saját megoldásból, de hogyan csináljuk, a módszerek, azok nem terjedtek el. Van is néhány kiemelkedő pedagógus, aki képezte magát, akit képeztek, aki eljutott ebben a tudásban erre a szintre, és ő meg is osztotta sokszor a tudását, a mi csoportunkban is volt ilyen tudásmegosztás, és ez milyen körök indultak, ezek hasznosak is voltak. Én úgy látom, hogy intézmény szinten volt ezt érdemes ezeket a tudásokat megosztani, tehát az intézményvezetőknek kellett kijelölnie, hogy milyen módon, milyen platformon és milyen módszerekkel fogunk tanítani, és hogyha volt erre az iskolában tudás, akkor azt kellett, őnekik kellett megosztaniuk egymás között.
Abból, ami most elhangzott, nekem az jött le, hogy tulajdonképpen ez a járványhelyzet és karanténhelyzet kellett ahhoz, hogy egyáltalán komolyan elinduljon egy ilyen tartalomfejlesztés és módszertani fejlesztés.
Igen, biztosan, hogy a döntéshozóknak most, a tanügyigazgatásnak ebben most van dolga, és teszik is a dolgukat remélhetőleg, és lemérik az eredményeket, és megnézik, hogy merre kell tovább menni, hisz vannak jó pedagógusok, vannak jó digitális tartalmak, és van rá lehetőség, hogy ezt még tovább fokozzuk, és van rá igény is ezek szerint, tehát most megmutatkozott. Én leginkább úgy látom, hogy nagyon, már elég sok kutatás megjelent így élveboncolásként tulajdonképpen. Tehát amikor
ez az élveboncolás, ez kínosan jó kifejezés.
Igen, szerintem úgy is érezte sok ember, hogy nagyon nap belsőjében piszkálódnak, tehát hogy amikor még zajlott az oktatás, akkor már szociológusok, mindenféle szakemberek, oktatáskutatók kérdőívekkel, fókuszoportos interjúkkal, és persze a saját tapasztalataikkal megfogalmazott remek kérdésekkel vizsgálták ezt a jelenséget. Tehát már rengeteg adat már most is rendelkezésünk rá, és ez még folytatódni fog. Én azt látom, hogy főleg a kutatások, ugye a gyerekek, a 14 éven aluliak kutatása az mindenféle adatvédelmi szempontból is aggályos, tehát ők kimaradtak ebből. A középiskolásokat már lehetett kutatni, vagy lehetett volna, én ott se láttam túl sok eredményt, én úgy látom, mintha mindenki elfeledkezett volna, hogy az oktatás tulajdonképpen a gyerekekről szól.
Nicsak, vannak gyerekek, igen, is. De nagyon zavaró, hát egy üres iskolában sokkal, bocsánat, hogy ezen humorizálok.
És nem lehet őket kockásítani, és mindegyik másban jó, mert én inkább e felől közelíteném meg.
Nagyon szimpatikus számomra ez a megfogalmazás, igen.
Szóval úgy látom, hogy a gyerekek lettek itt kifelejtve, és nem kérdezték meg őket, és ugyanakkor ő nekik fájt, ez szerintem a legjobban. Az összes szereplőnek valószínűleg voltak nehézségei ezzel, de hát itt a gyerekek vannak a legjobban kitéve a társadalmi változásoknak, hisz ők vannak a legkevésbé felkészülve. Azzal együtt, hogy az ő idegrendszerük a legplasztikusabb, és ők tudnak legjobban alkalmazkodni, meg ugye nekik van a legkevesebb érdekérvényesítési eszközük, hogy valószínűleg azért nem halljuk a hangjukat.
Ez is igaz. Nekem állandóan az jut eszembe, a marketingesek kutya eledel szindrómának nevezik azt, hogy nem a kutya választ magának kutya eledelt, hanem a gazdi. Tehát mást kell meggyőzni, más a tényleges megrendelő, mint akinek számára az egész készül.
Igen.
Ez valami iszonyú ellentmondásos.
Hát igen, dolog. És ideig sem a gyerekközpontúság jellemezte szerintem a oktatási rendszert, most viszont kénytelen kellett lenni, hogy gyerekközpontúvá kellett volna válnia, próbálom én is keresni a kifejezéseket, hisz most, ahogy így gondolkodom, ismerek olyan családokat, ahol rettenetesen gyerekközpontú lett, és tényleg a gyerekek kiteljesedtek, és kivirultak, és nagyon élvezték a családdal együtt töltött időt, és olyat is, ahol ugye a szó szerint a krízis jelent meg, és a családon belül erőszakig fajuló szörnyű helyzetek lettek, nem a oktatási helyzet miatt nyilván, hanem a karantén helyzet
miatt.
Ha nem
miatt minden összejön, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mához két hétre egy olyan apuka lesz a vendégem, aki 4 gyereket nevel, és feleségével együtt is otthon is dolgoztak. Őt arról fogom faggatni, hogy sikerült ezt a lehetetlen helyzetet megoldani. Most viszont hadd kérdezzek rá arra, hogy valójában a sok problémának nem egyszerűen az volt az oka, hogy túl hirtelen és túl egyszerre jött minden?
Hát nem tudom, hogy ha szépen lassan kezdték volna bevezetni, és hetente egy elemet elvenni, tehát először csak rövidített órák, aztán több otthoni feladat, tehát nem hiszem, hogy ez szépen lassan át lehetett volna állni. Szerintem ez a gyors átállás, ez mondjuk azt segítette, tehát hogy tényleg ez a 72 óra, az a hétvégi átállás, hogy akkor a stresszbe kerültek az emberek, és a stresszel való megküzdés olyan energiát adott azoknak az embereknek is, aki egyébként nem biztos, hogy meg tudta volna oldani, az, hogy megfelelni vágyás, hogy úristen, mit csinálok hétfőn, hogy fogom megoldani, de meg kell oldanom, mert egyrészt az állásom, másrészt a gyerekem, harmadrészt pedig az egész helyzet ilyen hirtelen, és mindenkit érintett, tehát nem lehetett hova menekülni előle, hogy akkor jó, akkor én kilépek ebből, mert én engem ez nem érint. Tehát meg kellett oldani, és megoldotta mindenki ebben a rengeteg energiával, ami ebbe belekerült, tehát szerintem nem segített volna, ha lassabban vezetik be. Ez az egyik. A másik pedig, hogy szerintem ebből pont nagyon is pozitív módon avval lehet ennek az eredményét kivenni, hogy mindenki talált megoldást. Jót, rosszat, szenvedőst, nem szenvedőst, de megoldotta, és most már túl vagyunk rajta. Tehát mindenkinek szerintem jár a válveregetés, a készfogás, a dicséret, és ez a legfontosabb, hogy mindenki most megérezhette, hogy mekkora erő van benne, ő benne, mint szülőben, ő benne, mint pedagógusban, mint intézményvezetőben, vagy pedig mint diákban, tehát aki akár, akár a pozitív hozzáállásával, akár az ellenállásával, tehát hogy ezt a számára nem csinálom meg az 55. feladatot is, ezzel is kimutatta, hogy ő meg tudja oldani, és van benne saját erő, és nem csak akkor azt tudja csinálni, amit fölülről mondanak, hanem van egy belső hajtóereje.
Azt hiszem, ezek a mondatok a legjobbak arra, hogy most tartsunk egy-két perc zenés szünetet, és utána folytatjuk. Folytatódik a beszélgetés Fülöp Hajnalkával, a Tudatos Digitális Szülőprogram szakértőjével, arról, hogy hogyan is zajlottak az elmúlt hónapok, amikor átálltunk a online oktatásra, az otthontanulásra, először kényszerből, és utána egy kicsit meglódult a szekér, és már ment a dolog.
Igen, ugye egy-két hét alatt először krízis az normává vált, tehát ez lett a hétköznapjaink, mindennapjainknak a része, egyrészt a karantén életmód, másrészt pedig a online oktatás, tehát abban is kialakultak a napi rutinok, abban is kialakultak az eszközök, abban is csökkentek nyilván az eleinte fájdalmasnak ítélt problémás helyzetek, és megoldottuk, és mindenki a saját képességei és helyzete alapján megoldott, és abban is elindult ugye egy fejlődés, észrevettük, hogy mi az, ami jó, és azt erősítettük, észrevettük, mi az, ami nem jó, és azt elveszítettük, és ilyenkor ugye ez egy nagyon erős önismereti munka is volt szerintem mindenkinek, úgy bele kellett gondolnia, hogy most akkor nekem mik az értékeim, most mit szeretnék, a gyerekemet szeretném fejleszteni, vagy az, hogy béke legyen itthon, vagy azt, hogy megfeleljen az osztályzatoknak, vagy megfeleljük a tanároknak. Persze a munkahelyen is meg kellett felelni, tehát egyfolytában állandó újratervezés és értékeink mentén való döntéshozás kellett, ami kellemetlen is lehetett, meg felemelő is, megint csak helyzettől függően.
Nagyon jó, hogy ennyi minden szóba került, és külön örülök annak, hogy ez úgy került szóba, hogy az értékek szó elhangzott. Valóban ennek az időszaknak a legnagyobb nehézsége az értékek összeegyeztetése volt, és a legnagyobb haszna, hogy ezek azért letisztultak valahogyan. Viszont elnézést kérek, nem akarok ünneprontó lenni, de mindannyian tudjuk, hogy nem kevés olyan diák volt, aki technikai, szervezési, akármilyen okokból kimaradt ebből, tehát tulajdonképpen a tanítási fél év nagyobb feléből maradt ki.
Igen, a kutatások a 20%-ot említenek.
Amit 20%, ugye minden ötödik gyerek.
Igen, igen, amit ugye vissza is jelzett a tanügyigazgatás néhány prominens személyiség.
És bocsánat, ez nem minden osztályban minden ötödik gyerek, hanem teljes térség, település minden gyereke. Igen, ez igen. Azért eléggé drámai dolog.
Igen, ugye vannak ilyen hátrányos helyzetű települések, illetve ilyen csoportok, ahol helyileg lokalizáltak ezek a hiány érzetek, viszont volt, de budapesti jó képességű gyerekeket tömörítő iskolában is 5%-nyi elveszett gyerekről tudok egy...
Ezen most nagyon meglepődtem.
Egy beszélgetésben egy igazgató említése által, úgyhogy igen, ezek a elveszett gyerekek, ezek fájdalmasak, és ezekre...
Jó, de csúnyán hangzik, hogy elveszett gyerekek.
Igen, igen, hát idézőjelben akartam mondani, de tulajdonképpen most ebből a rendszerből, itt, a oktatási rendszerből elvesztek, úgyhogy rájuk aztán különösen kell koncentrálnunk, és mondom, megint csak örülök, hogy szóba kerültek a gyerekek, mert én tulajdonképpen az oktatásból kimaradt gyerekek kapcsán hallottam először a gyerekek kifejezést az egész online otthon oktatással kapcsolatban. Egyébként a gyerekek szó, meg a diákok szó szinte alig hangzott el, csak az eszközök, a megoldások, az oktatáspolitika, meg mindenféle más online eszközrendszer volt emlegetve, és a gyerek szó az kevésbé volt hangsúlyos. Tehát, hogy akkor visszatérve a oktatásból kiesett, a digitális oktatásból kiesett gyerekekre, egyrészt igen, nagyon koncentrálni kell arra, hogy őket hogy tudjuk megszerezni, visszahozni, akár az elmúlt 3 hónapban, 2,5 hónapban szerzett hátrányukat, vissza segíteni, akár a következő hasonló helyzetre felkészíteni őket. Viszont én hallottam erről is pozitív történetet. Pontosan azt láttam, hogy itt is a civil szervezetek, akik helyben vannak, közel vannak hozzájuk, nem egy óriási ország irányítástól függő, hanem gyorsan reagáló, emberközeli szervezetek, megoldásokat találtak, például akár a Berettyóújfalui Igazgyöngyi Alapítvány, ahol tanoda program, oktatási program keretében aktivisták, akik egyébként is ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával foglalkoztak, ugye kimentek a gyerekekhez, segítettek őket nekik az otthoni tanulásban, és a szülőknek is segítettek, és hogy ott nagyon érdekes, pozitív visszajelzéseket kaptak, amit a Ritok Nóra nevű derék pedagógus ismerősöm, ennek a programnak a vezetője mondott egy konferencián, ugye, hogy azt vették észre, hogy ebben az oktatásban a szülők, ugye sokszor iskolázatlan szülők is előbbre jutottak a kompetenciáik fejlődésében, miközben a saját gyerekükkel tanultak, megismerték és közelebb kerültek az oktatási rendszerhez, tehát rájöttek, hogy mit is csinál egy pedagógus, nyilván a maguk tudásszintjének megfelelően kicsit közelebb kerültek ehhez a dologhoz, és hát ők is jobban, akár írástudatlanak is jobban megtanulták magát az ismereteket is, a készségeket is fejlesztették, illetve a gyerekeikhez is közelebb kerültek ebben a oktatási helyzetben, és a civil szervezetek munkatársaihoz is. Tehát ők ebben a helyzetben például pozitív eredményként vették ezt a egyébként minden szempontból negatív helyzetben. Ezek voltak az ilyen kis felvilágító kis fénysugarak, hogy azért ebben is lehetett előnyt találni. Nyilván rengeteg ember összeadódó pozitív munkájával és odafigyelő és szakértelmen alapuló segítő szándékával együtt.
A beszélgetés során még vissza fogunk térni arra, hogy mit kellene és várhatóan mit fogunk ezekből a tanulságokból hasznosítani a továbbiakban. Most azt hadd kérdezzem meg, hogy mi a tapasztalat, hogyan reagáltak erre a szereplők? Egy-két említés volt már. Volt szó a pedagógusokról, csöndben jegyzem meg, hogy a pajdagógosz az gyermekvezető, az nem hivatalnok, nem feladatteljesítő, hanem gyermekvezető, nem kiáll a gyermek elé és elmondja a tananyagot, mintha ő lenne a legjobb tanuló az osztályban, hanem a gyermek mellé áll és együtt mennek. Ez a szónak az értelme. Igen. Bocsánat, hogy ilyen földhöz ragadt módon mondom. Arra vagyok kíváncsi, hogy a pedagógusok erre hogyan reagáltak, miközben kimondhatatlanul tisztelem, hogy ezt a plusz munkát elvégezték, és arra is kíváncsi vagyok, hogy a szülők hogyan reagáltak, mert ha szabad egy buta példát mondanom, egy közgazdász vagy mérnök anyuka vagy apuka nyilván nem esett kétségbe egy általános iskolai matematika feladattól. Na de attól, hogy egy gyereket hogyan motiváljon, hogyan jelezzen vissza, hogyan viselkedjen a konfliktus helyzetekben, mert biztos, hogy voltak konfliktus helyzetek. Mi történt tehát a pedagógusok között, és mi történt a szülők gondviselők között?
Egyrészt köszönöm szépen a tiszteletadást, azt én meg továbbítanám a csoportomat működtető adminisztrátorok felé, hiszen én megálmodtam és létrehoztam a csoportot, de amikor ilyen nagy létszámú csoport lett, és óriási feladat ez a 87 ezer főnek a úgymond adminisztrálása.
Bocsánat, csak a hallgató kedvéért mondom, aki esetleg nem előről hallja az adásunkat, itt az online otthonoktatás nevű Facebook csoportról van szó.
Igen. Tehát, hogy az ott dolgozó adminisztrátorok végeznek, és moderátorok végeznek óriási munkát, hisz minden egyes poszt mérlegelése, minden egyes belépő ellenőrzése, csúnya szóval, tehát hogy az a lényeg, hogy mindenre nagyon kell figyelnünk, figyelni a posztokat, a posztok utóéletét, rengeteg munkát végeznek ezzel, hogy ez a csoport működik, hogy a csoport segít másoknak, és ez egy pozitív hangulatú csoport maradt, ez az ő munkájuknak köszönhető.
Bocsánat, de ez kiknek a csoportja? A pedagógusoké, a szülőké, a tanulóké, vagy mindenkié?
Ugye úgy hoztuk létre, én úgy hoztam létre, akkor ugye még nem volt szó az iskolák bezárásáról március 12-én, amikor én létrehoztam, hogy mi, akik ezután érdeklődünk, és úgy gondoljuk, hogy milyen jó lehet a digitális eszközöket használni az oktatásban, dobjuk össze, amink van, és segítsük egymást.
És ez hirtelen így berobbant? És 87 ezer.
Hát igen, és ugye másnap reggel még mindig az volt, hogy az iskolák bezárása a tanév végét jelenteni, ugye ez volt a március 13-ai reggeli álláspont, és este 9-kor történt ez meg, ugye a Facebookon való bejelentés, ez egyébként sok ilyen metajel volt, ami hogy mondjam, ide terelte az embereket, tehát hogyha péntek este 9-kor, amikor már nincs munkaidő a pedagógusoknak legalábbis, és a szülők nagy része is otthon van, és kap egy feladatot, hogy oldjon meg valamit hétfőre, akkor ott keresi a megoldást, ahol tudja péntek este 9-kor.
Igen, ez teljesen világos. teljesen világos, ez a csoport számára nagyon jó időzítés volt.
Igen, tehát, és így lettünk ilyen sokan, és akkor először, ugye ez mondom, engem alapítóként engem is meglepett, a adminisztrátor társakkal szépen, ahogy haladtak a dolgok, hisz itt mindenki szerintem, kevés olyan ember van, aki azt mondta, hogy végig tudta, hogy mi fog történni másnap, meg harmadnap, és olyan gyorsan történtek az események, de szépen ahogy tisztultak le a dolgok, folyamatosan újra terveztük a cél és eszköztárunkat, és úgy vettük észre, hogy az a legjobb, hogyha a pedagógusokat részesítjük előnyben ebbe a csoportban, és a pedagógusok értenek ugye a szakmához, és őket segítjük ebben a csoportban, és a szülők számára létrehoztuk a digitális szülő csoportot, hogy hisz a szülő az egy másik személy, egy másik szerepkör, hogy ne legyen a szerepkonfliktusuk, és ők egy másik csoportban kapjanak segítséget. Úgyhogy így úgymond a pedagógusok számára, illetve a pedagógiai eszközök számára gondoltuk ezt a csoportot, és ugye azt vettük észre, hogy úgy lehet az embereket, mint a gyerekeket is, úgy lehet a gyereket tanítani, ahogy ő tud tanulni. Hiába van nekem bármennyire eszköztáram, hogyha a gyerek azt nem tudja átvenni, nem érti, vagy valamiért nem tud vele együttműködni, akkor nekem pedagógusként vagy szülőként másképp kell őt tanítanom. A pedagógusokkal is így voltunk, hogy hiába vannak nagyon magas szintű tananyagok, vagy nagyon magas szintű megoldások, meg videók, meg tankönyvek, meg tananyagok, meg mindenféle szakkönyv erről a témáról. Azt a pontot kellett megtalálnunk, ahol a legtöbb pedagógus a média műveltsége, információs műveltsége szintjén áll, és meg nyilván ugye a mentális terheltsége is ilyenkor azért az emberek nagy többségének jóval megugrott.
Igen, szóval amikor megy a hajó, és közben kell átépíteni, akkor nem nagyon lehet elvárni mindenkitől, hogy mindenre egyszerre figyeljen. Ez így teljesen logikus. Ha jól fogom föl, akkor tulajdonképpen két csoport van. Az egyik az online otthonoktatás, a másik a digitális szülő. De őszintén szólva én belenéztem, mind a kettőben van pedagógus is, és szülők, gondviselők is vannak mindkét csoportban.
Igen. Én ezt sosem mondtam, és szerintem senki nem is várhatja el, hogy betiszta kikistározott.
De miért is kéne?
Hát igen.
Az emberek például imádnak benézni a színfalak mögé. Én, mint szülő, természetesen kíváncsi vagyok arra is, hogy a pedagógusok egymás között miről beszélnek. Ha meg pedagógus vagyok, hát nyilvánvaló, hogy számomra alapvető fontosságú visszajelzést kapni a szülőktől. Tehát ennek a két teremnek olyannak kell lennie, hogy mindkettőbe áthallatszon a másik is.
Hát igen, ugye megint csak visszautalok arra, hogy ugye az önismeret, meg a belső hang, meg az belső értékrendszerünknek kellene a fő iránytűnknek lenni ilyenkor, hogy belegondolni, hogy én, mint szülő most mit élek át, milyen konfliktusaim vannak, én, mint pedagógus mit szeretnék, mire van szükségem, nincs eszközöm, akkor meg kell tanulnom, tehát mindenkinek saját magában kellett, csak egyedül saját magunkon tudunk változtatni, tehát magunkat kellett fejleszteni, és a megoldásokat keresni. Persze ez nyilván egyrészt gondolkodási torzításaink miatt, a stressz helyzet miatt, meg hát a sokszor az ember a saját belső hangját nem is hallja a külső erők miatt, amiatt nem mindenhol született ez meg, ez a belső hang által vezérelt, letisztult, lehiggadt gondolkodás és tettek. És még egyet hagyd mondjak, ugye hát nemrég halt meg Bekerdi Tamás, én nagyon hiszek, és nagyon egyetértek az ő gondolataival, és ő volt ugye ennek a híve, hogy a szülő a legrosszabb tanítója a gyereknek, még a odaadó, szerető, akár intelligens szülő is, az, hogy otthon tanítani a gyereket egy szülőnek, az egy nagyon stresszes és konfliktusos helyzet,
igen,
gyakorlatilag.
Igen. Több szerep ütközik.
Pontosan, igen. Tehát a szülőnek az gyerek úgy, ahogy van való elfogadása, és az igényeinek a kiszolgálása, az nem azt jelenti, hogy minden igényének, tehát a fejlesztéssel. Tehát valamikor azért nem szolgálok egy igényt, hogy az afelé tudjon fejlődni. Pillanatok alatt mindig mindent újra gondolni, a testvéreken, a másik szülőn, igen, keresztül, illetve a folyamatosan változó külvilágon keresztül, a gyerek hangulata, lelkivilága, akár testi állapota is változhat, tehát mindenki tudja,
persze,
hogy az éhes gyerekeket hogy lehet akár mire rávenni, és egy jó lakott gyereket, hogy lehet, tehát hogy rengeteg minden van, de hát ugye nem ilyen egyszerűen működnek a gyerekek, úgyhogy szerintem mindenki, akinek van gyereke, vagy már látott gyereket, akár egy tömegközlekedési járműben is tudja, hogy ez nem nincsenek rajtuk nyomógombok, nem analóg, és nem is digitális módon nem lehet őket vezérelni, úgyhogy ez a legnehezebb, tehát azért volt sokszor nehéz megoldani, mert a pedagógusok az iskolában egy kemény házirenddel, épület, az épület berendezésével is szabályozott környezetben igen, tanítják a gyerekeket. Az otthonok ugye meg ahány otthon annyi féle, mindegyik más, és az otthonunkhoz ugye az kötődik, hogy ott, ahol kikapcsolhattunk, ahol magunk lehetünk, ahol szabadok lehetünk, ahol pihenhetünk. Erre most az otthonok lettek a munkának, az iskolának, a számonkérésnek, a feladatvégzésnek a helyszínei. Így teljesen jogos volt, teljesen. Hogy konfliktus
teljesen egyetértek. Lettek. Nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy orvos, pszichológus nem kezelhet hozzátartozót, eleve, ahol ilyen fokú és ilyen jellegű érzelmi kötődés van. Az lehetetlen, hogy ezt rendesen össze lehessen egyeztetni, ezért külön megismétlem, hogy tisztelem a szülőket, gondviselőket is, és valójában rendkívül kíváncsi vagyok, hogy ezek a helyzetek hogyan oldódtak meg, erről lesz szó két hét múlva. Most viszont azt javaslom, hogy egy kis szünet után térjünk rá arra, hogy a rengeteg tapasztalatból, rengeteg létrejött tanulságból mit kezdjünk majd ősszel. Folytatódik az otthonoktatásról való beszélgetés Fülöp Hajnalkával, a Tudatos Digitális Szülőprogram szakértőjével. Sok mindenről beszélgettünk, arról is, hogy milyen módszerek alakultak ki, arról is, hogy milyen nehézségek voltak az elmúlt hónapokban a váratlanul megjelent otthonoktatási környezetben. Őszintén szólva arra vagyok a leginkább kíváncsi, hogy mire számít ősztől. Felhasználjuk ezeket a tanulságokat, eljuttathatjuk őket oda is, ahova eddig nem jutottak el, mert ugye volt szó arról, hogy sokan kimaradtak, sok helyi ötlet helyben maradt, arra felé lépünk-e tovább, hogy ez elterjedjen, vagy szigorú arccal mindent visszarendezünk?
Egyrészt szerintem visszarendezni, ez maga egy nonsens, tehát semmi nem folyik visszafelé, nem lehet visszarendezni, és nem lehet újra visszavenni egy olyan állapotba, amit már túlhaladtunk.
Azért lesznek ilyen törekvések, ugye?
Egyrészt megint csak hangsúlyoznám a gyerekeket, akik ők vannak a legtöbben szerencsére, és ők az alanyai az oktatásnak, tehát hogy az ő, amiket ők most megtapasztaltak, amikkel most ők átmentek, amivel ők találkoztak, ezt azért hosszú távon nem lehet egy rendszerre, nem lehet tenni azt, ami a gyerekeknek nem jó, és nem szolgálja az érdeküket.
Bocsánat, de az is elhangzott az előbb, hogy ők az a csoport, akiknek a legkisebb az érdekérvényesítési lehetőségük.
Igen, ha csak nem, lesznek tudatosak a szüleik, és nem veszik észre, illetve ugye a pedagógusoknak is, hogy finoman fogalmazzak, problémájuk, akadt egy-két problémájuk ezzel a rendszerrel, tehát valószínűleg ők is jelezni fognak. Én nagyon bizakodok vagyok ebben, hogy nagyon sok kutatás indult, a említett élveboncolások mellett most nyáron is folytatódnak, ugye mi is most nyáron beszélgetünk erről, tehát nincs lezárva a tanév befejeződött, de nincs lezárva a szakértők.
Most zajlik tanulságok feldolgozása, rendszerezése.
Elemzik ezt. Igen, rengeteg visszajelzés van, ugye az online tér azt is lehetővé teszi, hogy nagyon sok minden mérhető lett, tehát objektív adatok vannak arról.
Bele se gondoltam, hogy az online térben zajló eseményeknek hát megvan a naplója.
Pontosan.
Még pedig digitálisan van, meg nem kell begépelgetni, hanem statisztikai
jelentések
sokaságát
mindenről gépek milliói rögzítettek adatokat.
De ez valami bődületes mennyiség.
Ehhez kellenek most majd a szakértők és a kutatók, akik valószínűleg meg is lesznek, hisz most szerintem nincs olyan ember, és nincs olyan szakember, aki ne lenne érintett az oktatásban, a saját bőrén érzi akár jól, akár rosszul ezt a helyzetet. Tehát, hogy mindenképpen ez most egy társadalmilag nagyon mélyen belénk hatoló dolog volt. Ideig ugye az oktatásról azok beszélgetek, akik értelmiségiként szerettek ilyen léla dolgokról beszélgetni idézőjelbe, és úgy gondolták, hogy nekik előre kell futni. Hát most az oktatásról mindenki beszél, a boltosoktól, boltosnéniktől kezdve.
Persze, hát nincs család, amelyet valami módon ne érintene az ottani gyermek, vagy hozzátartozóik, vagy bárki révén.
Pontosan, tehát hogy ezért gondolom, ezért is, hogy nagyon érzelmileg érintett sok ember, és másrészt meg, hogy rengeteg adat keletkezett, harmadrészt pedig, hogy rengeteg kutató figyeli ezt, és ráadásul nem csak Magyarországon, hanem ez most világjelenség, hisz a pandémia az egy világjárvány, úgyhogy össze is hasonlíthatjuk az országok különböző helyzeteit, megoldásait, tanulhatunk mások jó megoldásaiból, okulhatunk mások rossz megoldásain, úgyhogy én szerintem mindenképpen pozitívabb, előbbre leszünk ezzel a dologgal szeptemberben, és akár gazdasági megfontolásból, akár oktatásszervezési megoldásból, akár nyilvánvalóan ezen a legjobb pedagógiai célok mentén lehet majd bevitni a digitális eszközöket az oktatási rendszerbe, akár mondjuk ezeket, ugye, amikor el vannak tolva a munkanapok, és be kell menni egy-egy szombati napon ledolgozni egy-egy munkanapot, akkor az lehet egy online oktatási nap, akár a úgymond sima influenza járványok idején be lehet átmenetileg zárni az iskolákat, akár a bármilyen krónikus betegség vagy kórházi kezelés miatt kimaradó gyerek léphet be egy online rendszeren belül. Tehát nagyon sok minden...
És akár akkor is, ha semmi baj nincsen, csak egy csomó mindent rugalmasabban, egyénre szabottabban lehet megoldani.
Pontosan, így van. És ugye azt kell kitalálni majd, hogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy ilyen sokféle rendszer van, és hogy a digitális eszközök azt teszik lehetővé, hogy az emberek sokféleségét szolgálják ki, hisz nagyon könnyen alkalmazkodnak, és az embereknek a sokféleségéhez illő tulajdonságokat tudunk találni a digitális eszközökben, sokkal inkább testre szabhatók, mint az analóg eszközök. Tehát, hogy ezt is meg lehet oldani, hogy az emberek sokféleségének megfelelő, azon belül pedig kell nyilván egy keretrendszer, amit a tanügyigazgatásnak kell majd kialakítania, hogy azért ne legyen az, hogy a gyerek egyik órára Discordon kell bejelentkezni, másikon a Zoomon, a harmadik haverikon, a messengeren is jönnek e-mailben a feladatok, és a krétába kell mindent fölrögzíteni. Ezek szétapózták, és szétforgácsolták az erőket.
Ez nyilván egy hirtelen átmeneti megoldás volt, valahogy ennek ki kell fornia természetesen.
Igen, tehát a platformokat kell szerintem, hogy mondjam, egységesíteni, vagy legalábbis csökkenteni a számokat, és itt is ugye a nagyszámok törvénye alapján, illetve a legjobb megoldásokat, amiben mindig lesz, aki nekem fog tetszeni, de meg kell keresni a legjobb közös nevezőt. Azon kívül észre kell vennünk, amikre rávilágított ez a rendszer, ez a karanténrendszer tulajdonképpen rávilágított egy csomó meglévő hibája, és nagyító felnagyította azokat, és a jó dolgokat is felnagyította. Itt például ugye azt is, hogy a szülő-gyerek kapcsolatban most mennyiszer szóba került, mert szóba kellett, hogy kerüljön az online világ. Előtte a szülők és a gyerekek között szinte online világról szinte alig volt szó a legtöbb családban. Mm-hmm. Az mindenkinek úgymond a magán ugye volt, a kis párdekás telefonjával egy kanapé egyik sarkában, másik sarkában, ágyban, stb. Így atomizálódott a család, és mindenki egy saját kis média környezetet alakított ki magának. Most viszont ugye közösen kellett tanulni, egy közös felületen néztük az operatív törzs megnyilatkozásait, hogy csomó közös digitális élményünk keletkezett. Most az élményszót általában pozitívan szoktuk mondani. Én most hadd mondjam ezt a pozitív és a negatív megélésekre is. Tehát, hogy ezt is meg lehet tanulnunk, hogy a digitális térben is a családok szerezhetnek közös élményeket, és akkor elkezdhetünk erről beszélgetni. Tehát mit csinál a gyerek a neten? Hogy csinálja? Mikor van biztonságban? Lehetünk, ugye ez a tudatos digitális szülőség, amit én szakértőként vezetek, hogy figyeljünk oda a gyerek online megnyilatkozásaira, hisz a gyerekek online is szocializálódnak. Most mi szülők kaptunk erre egy jó nagy lehetőséget, hogy belenézzünk, hogy miket csinálnak. Nyilván nem fognak nyáron tanulni, és jól is teszik, és azt is jól teszik, ha elhagyják az online teret, de nyilván teljesen nem fogják elhagyni, de ott beszélgethetünk, hogy mit csinálnak a TikTokon, melyik videóst követik, milyen videójátékot játszanak. Tehát legyünk a gyerekek életében minél jobban benne, az online életében is. Ugye a Nagy László mondta a Gyermektanulmányozási Társaságnál, nagyon kedvelem ezt a mondást, hogy ismerd meg, hogy jobban szerethesd a gyermekedet. De ő ugye nagyon, a gyermekekre általában nagyon. Mindig ez van. Most is a digitális térben szocializáló gyereket kell megismernünk. És ugye mi vagyunk az egyetlen korosztály, a mai szülő korosztály, akik még offline nőttünk fel, digitális eszközök nélkül, tehát mi még emlékszünk erre, viszont online felnövekvő gyereket kell nevelnünk. Tehát mi vagyunk az egyetlen, akik átadhatják nekik még az offline gyerekkor élményeit.
Kicsit röstellem, hogy a beszélgetésünkben mindig én vagyok az ünneprontó, aki negatív dolgokat is mond. Óriási dolog az, hogy jobban megismerték a családon belül egymás gondolkodását, tevékenységét, de bocsánat, hogy ilyen durva dolgot mondok, több mint kétszeresre nőtt ez alatt az idő alatt az otthonról megszökött gyerekek száma, mert a feszültségek is növekedtek. Attól tartok, hogy ha most erről kezdenénk beszélni, letelne a műsoridő, úgyhogy inkább hadd váltsak, noha ez is nagyon érdekes kérdés lenne, hadd váltsak és hadd tegyen föl a Szia tanár úr sorozat szokásos zárókérdését. Ez úgy szól, hogy mit tanácsolunk a hallgatónak. De ez a kérdés most három kérdés, mert a hallgatók között lehet pedagógus, lehet szülő, lehet tanuló, sőt lehet olyan ember is, aki több szerepben működik egyszerre. Mit tanácsolunk tehát a Rádió B-s hallgatóinak?
Hát a pedagógusoknak, ha most köszönöm szépen ezt a lehetőséget, ha tanácsolhatok valamit, egyrészt ők nagyon jól, az önreflexióban nagyon jók voltak a csoportunkban, azt láttam, hogy nagyon szépen felismerték a saját helyzetüket, egymással beszélgettek, és látszott, hogy fejlődnek, és tanulnak a saját hibáikból, és megoldják, a megoldásaikat megosztják másokkal. Tehát én azt gondolom, hogy a közösségépítés lenne a pedagógusoknak az önfejlesztés, a digitális kompetenciafejlesztés, ami nagyon fontos számukra. Erre vannak ugye központilag is szervezett képzések, de lehet önállóan is ilyen képzéseket találni, online eszközökkel, az online térben egymástól is tudnak tanulni, illetve akár ez a közösségi tanulás, ami a mi csoportunkban is, és még számos más remek pedagógus csoportban elérhető. Szülőknek azt gondolnám, hogy most kapcsolódjanak ki, pihenjék ki magukat, ahogy csak tudják, megérdemlik.
Ennél tényleg, jobb tanács alig, ha lehetne.
Igen, rengeteget dolgoztak, és kapcsolódjanak a gyermekeikhez, hisz tényleg nagyon sok családban a szülő-gyerek kapcsolat romlott emiatt a feszült helyzet miatt, valószínűleg ez nagyon lelki furdalást okoz a szülőknek is, meg a gyerekeknek is. Ezt beszéljük ki, beszéljük meg egymással. Mondjuk el, hogy igen, ebben a helyzetben nem tudtam jobbat csinálni, de jobbat akartam, de ez erre voltam képes, de szeretnék jobb lenni. Elég, ha őszinték vagyunk saját magunkkal szemben is.
Egy 10 év fölötti gyerekkel már meg lehet beszélni azt, hogy egyszerre kellett volna több egymásnak ellentmondó feltételnek megfelelni.
Pontosan. Szerintem 10 év alatti gyerekkel is a gyerekek sokkal több mindent megértenek. Már csak azt is, hogy az anya, az apa hangja hogyan rezonál, hogy mennyire
ebben is érez. Van igazság, igen.
Nézzünk szembe az érzelmeinkkel, csípjük őket nyakon, nevezzük meg őket, és búcsúzzunk el a negatív érzéseinktől, vagy barátkozzunk meg velük, hogy igen, most ez ilyen helyzet. A gyerekeknek meg azt mondom, azt tanácsolom, hogy nyilván szerintem ők nem hallgatnak, mert remélhetőleg most is kint vannak, látom, hogy süt a nap. Hát menjenek ki, kapcsolódjanak lehető leginkább a természethez, egymáshoz, barátkozzanak, olvassanak, akár játszanak is a számítógépen, mindenben találják meg az egyensúlyt, és legyenek a lehető legszabadabbak, hisz ez a gyerekkoruk nekik megint, ez a 2020-as év, ez az év csak egyszer van az életükben, egyszer gyerekek, nekünk a jövőre is ugyanolyan felnőttek leszünk, és örök ifjan éljük a világunkat, de a gyerekeknek nagyon fontos, hogy ezt az évet, amit éppen most töltenek, a lehető legszabadabb gyerekkorban tudják megélni, és a nyár erre nagy lehetőségeket ad.
Mit tehet ebben az egészben egy civil szervezet, például egy olyan civil szervezet, mint az online otthonoktatás Facebook csoport?
Köszönöm szépen, igen, nagyon szép elnevezésnek. Igen, egy digitális oktatási közösségként határoztuk meg mi is magunkat. Létrehoztunk ugye egy oldalt is, hogy ne a Facebook legyen csak mint csoport felületünk, hanem az onlineotthonoktatás.hu oldalon cikkeket és a szakirodalmat és szakértői anyagokat teszünk közzé. Tehát mi azt tehetjük szerintem, hogy közösségeket építünk, az emberek egymáshoz való kapcsolódását.
Ennél fontosabb nem lehet.
Segítjük, így van, hisz a karantén pont erre világított rá, hogy mennyire hiányzunk egymásnak, és ezzel együtt, hogy néha agyára mentünk egymásnak mondjuk egy családon belüli helyzetben, ugyanakkor meg hiányozott is az emberek közössége. Tehát a jó minőségű emberi kapcsolatainkat segítsük, építsük, a rossz minőségeket akár az online világban, ugye ott a legegyszerűbb letiltani, kikapcsolni, kikövetni, unfriendelni, tehát megszüntetni azokat a kapcsolatokat, amik nem építenek minket, amit nem tesznek hozzánk, és a fizikai világban is vannak erre lehetőségek, nem annyira kellemesek, de hogy figyeljünk arra, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, akik segítenek nekünk, és legyünk mi olyan emberek mások számára, akikre nekünk is szükségünk van, hisz most megismerhettük, hogy mekkora erő van minden emberben, és mennyi mindent tudtunk tenni magunkért, a gyermekeinkért, a szülőtársainkért, akár a pedagógusokkal együttműködve, akár esetleg ez kicsit nehézkesebben, de most mindenre van lehetőség, hogy megjavítsuk.
Azt hiszem, ennél szebb gondolatokkal nem igen lehet ezt a műsort befejezni, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Fülöp Hajnalkának, a Tudatos Digitális Szülőprogram szakértőjének és az Online Otthonoktatás Facebook csoport kezdeményezőjének, hogy vendégem volt a mai napon a Rádió Bécs stúdiójában. További szép napot kívánok!
Én is köszönöm szépen a lehetőséget!